Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Régiónk településein is megünnepelték március 15-ét. A vizuális verseny legjobbjai láthatók az Egri Líceumban. Lovas polgárőrök járőröznek Gyöngyös külterületén. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Március 15-e nemzeti ünnepünk van. Egerben 10 órakor szentmisét mutattak be a bazilikában, a koszorúzás pedig a Petőfi szobornál következett. Ünnepi műsort adtak a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjai, beszédet mondott Wagner Ákos polgármester. A Dobó István Vármúzeum fegyverbemutatókkal és új tárlatvezetési időpontokkal várta a látogatókat a várba. A játszóház a hétvégén megnyílt, így a legkisebbek is megpihenhettek a vár felfedezése közben, színezhettek, alkothattak, játszhattak. A Lenkei házban tematikus tárlatvezetéssel várták az érdeklődőket. Miskolcon a megemlékezések sora a Petőfi téren kezdődött még szombaton, ahol Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, melyben felidézte, hogy Magyarország a Habsburg birodalom részeként alávetett tartomány volt, amikor a márciusi ifjak vezetésével valami egészen nagyszerű kezdődött 1848. március 15-én. Elindult reggel néhány fiatal, az első nap ezrek csatlakoztak hozzájuk, majd rövidesen az egész nemzet, a közös ügyük Magyarország függetlensége volt, fogalmazott. A március 15-éhez kapcsolódó miskolci megemlékezések során a gróf Batthyány Lajos emléktáblánál, a Deák Ferenc szobornál, a Lévai József szobornál, a Szemere Bertalan szobornál, a Petőfi Sándor emléktáblánál, a gróf Széchenyi István szobornál, majd később a Szent István téren is folytatódott. Tokajban tegnap emlékeztek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról a 178. évfordulón. A Paula Jede Színházban a harc hőseinek állítottak emléket. Az ünnepi megemlékezést Posta György, a város polgármestere nyitotta meg, aki elmondta, nem csak egy napra kell gondolni az ünnepi sorozat alatt, hanem egy társadalmi sikerélményre, amivel az akkor élő emberek hatalmas szabadságélményre tettek szert. Az akkori nemzedék megértette, hogy áldozatvállalás nélkül nincs szabadság, szabadság nélkül pedig nincs normális élet és felemelkedés sem. Zárásul Petőfi Sándor a Magyar Nép című verséből idézett. Dr. Konz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a magyar nemzet számára vannak meghatározó napok, amik jelképé váltak, ezek a jelképek pedig iránytűként szolgálnak a mindennapokban. Március 15-e egyértelműen egy ilyen nap, hiszen a magyar szabadság megszületésének a napja. Kiemelte, a 12 pont a mai napig egy iránymutatás a mindennapokban, Magyarország számára mindig a magyar érdeket kell szem előtt tartani. Az ünnepség Tokajban a Petőfi szobor megkoszorúzásával zárult. Törökszent Miklóson a március 15-i programsorozat már 13-án pénteken elkezdődött. A Vécsei emléktáblánál műsort adott a Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola Napfény Nyitni Kék és Tulipánkertag intézmények diákjainak csoportja. Aztán a Kossuth emléktáblánál és a 49-es Honvéd síremléknél folytatódott a programsorozat. Tegnap történelmi játszóházat tartottak a Bugyka Béla helytörténeti gyűjteményben, majd fáklyás felvonulás vette kezdetét a Petőfi szobortól a Kossuth szoborig 18 óra 48 perctől, és 20 óra 30 perckor családi táncház következett az Üsztürű zenekarral az Ipoly Közművelődési Központban. Ma délután 10 órakor volt az ünnepi megemlékezés a Kossuth téren koszorúzással, beszédet mondott Markó Imre polgármester. Kisújszálláson is elkezdődött az ünnepi programsorozat már pénteken, egy délelőtti megemlékezéssel az Ijjési sírkertnél és Keszi Hajdú Lajos sírjánál a déli temetőben. Akkor beszédet mondott Mihály István igazgató helyettes. 16 órakor jött a városi díszünnepség, ahol ünnepi beszédet mondott Szűcs Tamás polgármester, illetve volt forradalmi táncház is, és fáklyás megemlékezés. Tegnap 17 órakor ünnepi megemlékezésre került sor az Olvasókör székházánál a 48-as Olvasókör szervezésében, ma pedig a Kisújszállási Református Egyházközség szervezésében tartottak ünnepi istentiszteletet a délelőtt folyamán, igét hirdetett Liszka Noémi Ildikó beosztott lelkész. Immár 15. alkalommal rendezte meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája az általános iskolások országos vizuális versenyét. Az idei év témaválasztása az anya és gyermek kapcsolat fontosságát hangsúlyozza ki. A verseny alkotásait Anya csak egy van címmel kiállították a Líceum aulájában. Balázs Fényi Annát, az egyetem gyakorlóiskolájának vizuális kultúra tanárát kérdeztük.
Közel 400 általános iskolás korú kisgyerek elsőtől nyolcadikig vett részt ezen a pályázaton. Közülük az első fordulóban a zsűri 90 tanulót juttatott tovább. Az első forduló online történt. Itt teljesen a témával kapcsolatosan szabadon kifejthették képi nyelven a gondolataikat. A második fordulóban viszont a zsűri már nyilván díjakat állapított meg, és most jelenleg 30 gyerek fog díjat átvenni az eredményhirdetésen. A gyerekek nagyon szívesen festettek, örültünk neki, hogy a festői technikák most előtérbe kerültek. Volt néhány grafikus megoldás is, aminek szintén nagyon örültünk, mert az azért talán egy kicsit ritkábban szokott előfordulni, illetve nagyon szeretik a gyerekek a filc tollat, amit azért mi szakmai szemmel nem mindig annyira nagyra értékelünk, de azért el kell ismerni, hogy ez egy ilyen korosztályosan kedvelt eszköz, és a színes ceruza pedig klasszikus, az mindig jelen van. Úgyhogy nagyjából ezek voltak az eszközök. Két hétig tekinthető meg itt a Liceum aulájában a kiállítás. Igazság szerint semmihez nem akartuk ezt kötni, csak egy általános emberi értékeket képviselő témát akartunk megfogalmazni, amiben a családi kötelék és az édesanyja iránti személyes kötődés jut kifejezésre. Több szempont szerint ítélt a zsűri. Mindenféleképpen az egyedi megoldásokat vették figyelembe, tehát a semmiféle manírós vagy másolás jellegű dolgot azt nem szívesen tekintették, viszont az önálló, egyedi, kreatív, ötletes megoldások, azok mindig nagy tetszést adnak a zsűri körében. A kompozíció, azért a rajzi tudás természetesen az mindenképpen fontos volt, de mondom, a kreatív, a színhasználat, a bátor komponálási megoldások, azok nagyon-nagyon fontosak voltak, és sok esetben a zsűri olyan tanulót választott, vagy olyan alkotást választott, amelyik egy kicsit a szokásostól eltérő, tehát valamiben új, valamiben különbözik. Olyan gyerek is volt, aki ezt a témát figura nélkül oldotta meg. Ez számunkra egy eléggé meglepő megoldás volt, hiszen a anya téma emberi szereplő nélkül egy kicsit szokatlan, de azokkal a formákkal, amelyekkel ő ezt kifejezte, teljesen jól átjött a mondani valója. Tehát az egyediség az, ami a legfontosabb mérvadó.
A külterületek biztonságát erősíti mostantól a Gyöngyösi Polgárőrség új lovastagozata. Az egység ott teljesít szolgálatot, ahol autóval már nehéz vagy nem biztonságos a közlekedés, például földutakon, hegyvidéki területeken. A lovakat hónapok óta felkészítették már a speciális feladatokra, miközben a polgárőrök is külön képzésen vettek részt. Demszki Almát, a Fehér Lófiai és Lányai Egyesület elnökét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Honnan jött ez az ötlet? Mikor startolt el a gondolat egyáltalán?
Igazából már nagyon sok évvel ezelőtt, csak elég nehéz magát a bürokratikus részét megszervezni, és kellett egy befogadó szervezet, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Gyöngyösi Polgárőrségnek, hogy ők ezt adminisztratív módon, amit szintén nem egyszerű, és minden támogatással mellé álltak. Az a szerencsénk, hogy így a külterületen Gyöngyös körül máshol is tudunk szolgálatot teljesíteni, vele ez van a szabályozatban, de amúgy több éve, tehát én több éve keresek befogadó szervezetet, a nagylányom pedig, hát mennyi, minimum 6 éve versenyez az OPS színeiben, lóversenyez, és nagyon komoly eredményeket el is ért.
És akkor itt van ez, amit említettem, hogy polgárőrségnek van egy lovastagozat, ez a medveorsolya.
Igen, medveorsolya.
Velük hogy jött a kapcsolat?
Úgy, hogy sok mindenkit megkerestem. és Orsi volt vevőre, akire azóta nagyon sok terhet róttam ezáltal, mert elég nehéz volt az adminisztrációját elintézni. Mindenféle feltételnek kell megfelelni, ugye először is, mint polgárőröknek kellett az alapvizsgára felkészülni és levizsgázni, és tehát ezt az egész folyamatot velünk végig kísérte.
Ugye a Pipishegy és a földutak környéke milyen előnyökkel járhat ez Gyöngyös részére, milyen problémákkal kell ott esetleg szembenézni, hogy a polgárőrökre arra felé is szükség van?
Hát a lovak oroszi határában Gyöngyös-Solymoson vannak, tehát mi onnan tudunk indulni, ugye ez nem egy autó, amivel átmegyünk, és akkor máshol teljesítünk szolgálatot, és ott nagyon érezhetőek a szociális és kriminális problémák oroszi felől, környezetszennyezés is, tehát hogy behordják, de sajnos máshonnan is, az egész városból is a szemetet az ottani erdőkbe. A földutakon rendszám nélküli autók közlekednek, és mindezt a lóval sokkal könnyebb bejárni. A polgárőrségnek ló nélkül és lóval is elsősorban az elrettentés a feladata, illetve hát a bejelentés a rendőrségnek, adott hatóságoknak, például szemét és egyéb ügyében.
A hajnali fagyok eddig lehetővé tették, hogy a márciusi napsütés ellenére lehetett síelni még a Mátrában. A Mátra-Szent Istváni Sípark mára különleges programmal várta a síelőket, a Sítalpra magyar eseményen kokárdás síeléssel és a Sípark Kupa nyílt amatőr alpesi síversenyével ünnepelhettek az odalátogatók. A pályák éjszakánként még kifagytak, így a reggeli órákban különösen jó minőségű kemény hó fogadta a csúsznivágyókat. A síliftek így máig minden nap 8 óra 30 perckor elindultak, és 15 óra 30 percig rendelkezésre állt a mintegy 3 kilométernyi pálya. A síparkban 30-50 cm-es átlagos hóvastagság maradt, a pályákat naponta tömörítették, így az utolsó percig stabil hóviszonyok várták a látogatókat. A március 15-i program egyik fő eseménye volt a Síparkupa nyílt amatőr alpesi síverseny, amelyen bárki kipróbálhatta magát a versenypályán. Az ünnepi hangulatról a kokárdás síelés gondoskodott. A szervezők előzetesen is arra bíztatták a résztvevőket, hogy kokárdával a kabáton vagy a sisakon csúszanak le a pályákon. Ezzel azonban véget ért a 2025-26-os síszezon Mátra-Szent Istvánban. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -1 és 0, napközben 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 15-én vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Ma beszámolunk az agráriumot érintő aktualitásokról, majd pedig a 2026-os év gazdasági évnyitójára látogatunk el, végezetül pedig egy évtervező workshopot ajánlunk figyelmükbe. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A következő percekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnöke az agrárium friss híreit ismerteti. Ignác Szabolcs Andrással készült riportunkat sugározzuk.
Milyen támogatások igényelhetőek az Agrárgazdasági Kamarától?
A támogatási rendszereknél, támogatási igényléseknél a április 4.-5. környékén szokott indulni a területalapú támogatások. Ugye az fogja ki a falugazdásznak a munkájának, az a másfél hónap, vagy egy hónap, másfél hónap, két hónap, adja ki a munkájának a nagy részét. Akkor van az, hogy támogatást fogunk tudni leigényelni. Most gyakorlatilag a különböző pályázatoknak a beadása történik, ebbe gyújtjanak a falugazdászok segítséget. Tehát majd, amikor beindul ez az egységes kérelem, akkor lesz úgy, hogy oké, be tudnak a termelők a területalapú támogatást, adni be tudják a állatalapú támogatásokat, meg erdészeti támogatásokat, meg akár közgazdálkodási programokat be tudnak adni, ugye azt mondom, hogy akkor lesz aktuális. Most jelen esetben, hogy a múlt évtől indult az el, hogy segítséget nyújtunk a falugazdász ingyenbe támogatást, hogy segítséget nyújt a támogatás beadásával.
Heves megyében milyen aktualitások történtek az agráriumban? Vannak-e ilyen szervezeti testületi ülések, megbeszélések, jövőbeli tervek?
Ezt a magázt, amit föltetszett tenni kérdést két felére, tudnám szétszedni. Van egyszer a kamarának, a Heves-Vármegyei kamarának egy ügyvivő szervezete. Ez gyakorlatilag egy elnökség. Az elnökségben van az elnök, illetve az alelnökök. Az alelnökökkel gyakorlatilag havi rendszerességgel, egy, illetve két alkalommal összeszoktunk ülni, leülünk ott, amit mi is hallunk, látunk, tapasztalunk a megye vármegyének a gazdaságával, a mezőgazdasággal kapcsolatban át szoktuk beszélgetni, illetve egy nagyon fontos feladata az elnökségnek, az, hogy a elnökség elé került termőföld adásvételi szerződéseket, amiket a települési agrárbizottságok véleményeztek, az ő döntésük alapján mi eldöntsük azt a adásvételi szerződéssel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag támogatjuk-e vagy nem támogatjuk annak az adásvételi szerződésnek a létrejöttét, megkötését. Ugye ez törvényben delegált, a törvény által rendelkezésükre bocsájtott feladat, amit ezzel így szoktunk csinálni. Ami még szokott lenni, és akkor átérnék maga a vármegyei igazgatóságnak a ügyintéző részére, az örmében a falugazdász hálózat. A falugazdász hálózattal gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy elég jó, sőt nem elég, nagyon jó képzett falugazdász hálózatunk van, ami jelenleg 25 főből áll. Ez a 25 fő gyakorlatilag a megye három nagy járásközpontjában vannak állandó jelleggel, a többi településre pedig heti rendszeressége, illetve a gazdálkodók igényei alapján szoktak kimenni, és akkor ott szoktak ügyintézni ügyfeleket. Ügyfeleknek a gondját, problémáját próbálják megoldani. De náluk jelen esetben, tehát most az az időszak van, amikor a múlt év során papíralapon elkészített gazdálkodási naplóknak a beadása van, illetve most még a falugazdász kollégák, pedig a termelőknek segítenek elkészíteni a nitrát adatlapot, a nitrát jelentést, amit majd most március hó végéig kell majd beadni. Illetve most még ez az időszak az, amikor a falugazdász kollégák a őstermőgazdasággal kapcsolatbeli aratváltozásokat is, hogyha bejönnek a termelők, és probléma van a családi gazdaságban, vagy most alakít családi gazdaságot, vagy kilépnek a családi gazdaságból, vagy új őstermő akar lenni, ezeket jelenleg most így csinálják, a folyamatosan is csinálják, illetve majd szép lassan már elkezdenek a kollégák az áprilisban lévő egységes kérelmek a beadására fognak elkészülni, illetve most az az időszak van, épp a hét, olyan hét, amikor a kollégáknak különböző külső szakértőkkel, külső társszervekkel különböző tanfolyamokat fogunk nekik, gyors feltárgítókat fogunk nekik majd tartani. Tehát ilyenkor a NAV-nak a munkatársai kormányhivataltól fognak átjönni, és akkor ami a 2026-os évre vonatkozó változásokat, ilyenkor ismertetik a falugazdász kollégákkal. És gyakorlatilag ők is magukba próbálják szívni a tudást, és felpróbálnak készülni erre az évre, hogy a termelőknek a minden óhaját, sóját ki tudjuk elégíteni megfelelő mértékben és megfelelő pontosággal.
Ilyenkor tanácsokat is adnak a termelőknek?
Ezek a falugazdász kollégák gyakorlatilag, ugye tényleg én már említettem, hogy a szakmájukkal teljes mértékben tisztában vannak, tehát itt ők maga a mezőgazdasági, a közigazgatási részével is, egy adásvételi szerződés, hogy hogy néz ki és mi kell bele, egy állat bejelentéstől kezdve, onnantól kezdve, hogy tudnak adózási tanácsokat is adni, illetve maga a mezőgazdaság szakma részével is tudnak a termelőknek segíteni. Tehát egy jó felkészített csapatuk van. Mindemellett ugye megvan maga a igazgatóságon belül az igazgatási oldalon lévő kollégák, hogy ott ők foglalkoznak ezeknek az adásvételi szerződéseknek a döntés előkészítésére, hogy kiküldjék a agrárbizottságok felé. Van olyan kollégánk, aki a mezőri segélyi szolgálatnak a nyilvántartásával foglalkozik. Van olyan kollégánk, aki az agrárszakképzéssel foglalkozik. Tehát nagyon gyakorlatilag megpróbáljuk ezt az egész ágazat le van felve mindenféleképpen. Tehát nem tudnak úgy a termelők bejönni, hogy valami kérdést. Ha nem is tudom neki válaszolni, de megpróbáljuk a megfelelő szakigazgatási szerv felé őket tovább irányítani.
A folytatásban a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint Eger megyei jogú város önkormányzata közös gazdasági évnyitójára látogatunk el, melyet idén, január 22-én rendeztek meg. A megnyitó ünnepségen számos előadás hangzott a gazdasági ágazat hazai területeiről. A következő percekben Szatmári Péter, a Befektetés Ösztönzési Igazgatóság igazgatója előadásának szerkesztett változatát hallják, melynek címe a Nemzeti Befektetés Ügynökség szerepe a helyi befektetés ösztönzésben.
Azzal kezdeném, hogy bemutatnánk magunkat. A HIPA, a Nemzeti Befektetés Ügynökség, az a szervezet, ami azért felel, hogy a külföldi működőtőkétnek a beáramlását ösztönözze Magyarországba. Széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk elsősorban külföldi vállalatoknak, teljesen ingyenesen, külügyminisztérium alatt működünk. Viszont az elmúlt években felismerve rá az igényt, nyitottunk a magyar KKV szektor és kifejezetten magyar tulajdonú vállalatok felé is. Itt a kollégáim részletesen be fogják mutatni, hogy milyen lehetőségek elérhetőek a HIPA szolgáltatásain belül, kifejezetten magyar vállalatok számára is. Bemutatnám, hogy mi az, amivel foglalkozunk. Elsősorban, és ezt inkább a külföldi vállalatok számára, megbízható információt szolgáltatunk a cégeknek Magyarországban. Egy úgymond menedzsment tanácsadási szolgáltatást nyújtunk nekik, hogy a megfelelő helyszínt megtalálják a beruházásaikhoz. Segítünk nekik a telephely kiválasztásban, segítünk nekik a kormányzati szereplőkkel a kapcsolatot felvenni, segítünk nekik a magyar hazai magyarországi beszállítók megtalálásában, erről részletesebben lesz szó a következőkben, és különböző típusú állami támogatásokat is kezelünk. Itt igazából nagyon jó hírvel tudok szolgálni. Jelenleg a kötelezettségi rendszerbe bekerült, hogy a magyar beszállítói arány is része legyen a kötelezettségvállalásoknak, erről is részletesebben lesz majd szó, úgyhogy nagyon egyetértünk ezzel az irányjal, és mi is fontosnak tartjuk azt, hogyha egy külföldi beruházó Magyarországon megvalósít egy beruházást, akkor minél nagyobb arányban dolgozzon hazai szereplőkkel is. Úgyhogy köszönjük szépen. Itt kitérve a HIPA eredményeire, 2025-ben több mint 7 milliárd euró beruházás mellett döntöttek Magyarországon. Ez a harmadik legmagasabb összeg az elmúlt évekből, az elmúlt 10 évből. Összesen 18 ezer, több mint 18 ezer munkahely létrehozása mellett döntöttek. És ami talán nagyon fontos és kiemelendő, hogy Magyarország magyar beruházásokból 24 darab számszerűen tesz is hozzájárul ehhez az összeghez, tehát hogy azért az arányban eltűnt nem csak külföldi beruházásokat kezelünk a HIPA-ba, ez a szám is jól mutatja, illetve ami szintén fontos és kiemelendő, hogy az amerikai beruházások száma is rekordmagas volt a tavalyi évben. Itt a jó kormányzati kapcsolatoknak is van ehhez között, de azért hagyományosan is nagyon erősek az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok, és amerikai cégek nagyon szívesen beruháznak be Magyarországon. Készültem egy rövid globális kitekintéssel, amit mi a befektetés ösztönzés területén látunk, hogy összességében a globális FDI áramlás az inkább stagnál. A korábbi években megfigyelhető sokkal magasabb FDI áramlási összegek, amilyen 2000 milliárd környéken mozogtak, az lecsökkent itt az elmúlt években nagyjából 1500-ra, és a következő évben is, tehát idén is, 2026-ban is inkább stagnálást, nagyon enyhe növekedést várunk. Itt a járműipar az a magyar gazdaság szempontjából kiemelkedően fontos. Itt látunk némi reménysugarat, de azért összességében egy nagyon lassú növekedést, vagy stagnálást várunk itt ezen a területen is. Ez alapján elmondható, hogy azért kihívásokkal teli a globális gazdasági környezet és a befektetési ösztönzést. Ebben a környezetben kell helyt állnia. Hogyha Európát nézzük, itt talán még egy kicsit borúsabb a helyzet. Európa versenyképessége is jelentősen csökkent és romlott. Itt több felmérés is azt mutatja, hogy azért a beruházói bizalom az gyengült Európában, egyszerűen más térségek, régióknak a vonzereje az nagyobb, ha csak például az Egyesült Államokra gondolunk, akik viszonylag agresszív kereskedelmi politikát folytatnak azért, hogy a beruházók azt ők válasszák. Egy koreai beruházó, japán beruházó számára például Európa már nem elsődleges beruházási helyszín éppen emiatt. Itt visszatérve az eredményekre, azért az utóbbi években, főleg a járműipar tekintetében viszonylag sok nemzetközi szereplőt tudtunk megszólítani, akár új beruházókat. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a munkát folytatni kell, nyilván itt vannak olyan régiók az országban, és ezt azért hoztam ide, akik ebben az elmúlt években azért kevésbé tudtak részesülni ezekből a sikerekből. Itt a Dél-Tunántúlra gondolt elsősorban, illetve Békés-megyére, de természetesen Észak-Magyarországon is vannak még olyan lokációk, ahol kifejezetten fontos lenne, hogy akár külföldi szereplőket is meg tudjunk szólítani, és oda tudjunk vinni, beruházni. Mi az, amire a HIPA fókuszál a jövőben, és milyen típusú beruházásokat szeretnénk megszólítani? Itt kifejezetten az a célunk, hogy sokkal nagyobb, magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket tudjunk Magyarországra csábítani. Az innovációra, K+F-re fókuszálva, és amit talán itt a legfontosabb, hogy arra törekszünk, hogy a Magyarországon jelenlévő vállalatokat sokkal jobban be tudjuk csatornázni, be tudjuk integrálni a külföldi beruházásokhoz.
Tervező workshopot tartottak 2026. január 21-én, valamint 26-án a Heves-Vár megyei Kereskedelmi és Iparkamara EGRI székhelyén, február 12-én pedig a gyöngyösi székhelyen. A workshop kiemelt célja az üzleti tervezés, továbbá a marketing ismeretek elsajátítása volt. A program szervezői minden alkalommal arra törekedtek, hogy gyakorlatias, trendi és eredményorientált tudást osszanak meg a résztvevőkkel. A következő riportunkban az évtervező workshop két szervezője lesznek a vendégeim. Bánfi Csizmadia Edit, a Gramion Solution Kft. Ügyvezető igazgatója, szervezetfejlesztési szakértő, HR szakértő, aki többek között üzleti coachinggal és egyéni fejlesztésekkel is foglalkozik, valamint Tarjányi Patricia, aki a Gramion Solution Kft.-nél partnerségben dolgozik, marketing tanácsadással, KKV-knak komplex marketing tanácsadással, hátterek leszervezésével, illetve technikai kivitelezéssel foglalkozik.
Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy 2026. január 21-én és 26-án egy évtervező workshopot tartottak itt a Heves-Vár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, ezért most kérem beszélgető társaimat, hogy számoljanak be ennek a workshopnak a tematikájáról.
Évtervező workshopunkat minden évben nagy sikerrel sok létszámú fiatal, illetve már meglévő vállalkozás vezetővel, vállalkozásokkal együtt tartjuk. A workshop tematikája tulajdonképpen végig ránézzünk arra, hogy mi az, ami a vállalkozásban most jelen van, és hát igazából hiszünk abban, hogy alapoktól kezdve, ha felépítünk egy vállalkozást, akkor tud igazán sikeressé válni. Az alapokat magán a workshopon tisztázzuk azt, hogy mi egy vállalatnak a küldetése, a célja, egyáltalán mi az, amit a vállalkozás vezetők, miért kezdtek el vállalkozni, mi az, amit szeretnének a jövőben megvalósítani, vagy miért teszik egyáltalán azt, amit tesznek. Ezt úgy hívjuk, hogy küldetés és a küldetéstudatnak a konkretizálása, hiszen ezekre az alapokra lehet csak a valós célkitűzéseket felépíteni. Illetve hát nagyon sokan érkeznek nagyon sokféle céllal az évben, hogy mi az, amit meg szeretnének valósítani, de hogy ezeket érdemes kitisztázni, hogy melyek azok, amik valós célok, melyek, amik hozzák az energiát, melyek azok, amik viszik az energiáinkat, és melyek az, amik valójában fontosak, hogy ezt hogyan építjük fel, hogyan fogalmazzuk meg, hogy az mérhető is legyen, visszaellenőrizhető ez, hogy hova jutottunk el. És ezek után erre a valós célra felépítve építünk fel konkrét marketing stratégiát, de szerintem arról Patti már sokkal könnyebben beszél, mint marketing szakértő.
Igen, a kis és középvállalkozóknak egyébként alapvetően az szokott lenni a problémája, vagy a hiánya, hogy őnekik kell minden egyes célterületen megfelelően felkészülve lenni, tervezni és lépéseket hozni. A sales és a marketing egyébként az nem szétválasztható egymástól, ez teljesen jól együttműködik, és ezért próbálunk a teljes tervezésben segíteni ilyenkor nekik. Onnantól kezdve, hogy megállapítjuk, vagy segítünk nekik megfogalmazni a céljukat az adott évre, onnantól kezdve az üzleti, a sales-es segítségeken keresztül teljesen a részletes marketing folyamatokig segítünk a megtervezésben, és ha kell, akár a kivitelezésben is egyébként később.
Az Iparkamarának a honlapján volt feltüntetve ez a workshop, mint esemény, amire lehetett jelentkezni vállalkozóknak, és külön kiemelném azt a részt, hogy fel volt az is tüntetve, hogy ez nem motivációs tréning. Ezt szeretném, ezt a kifejezést körbejárni, hogy nem motivációs tréning. Talán a motivációs tréning az egy elcsépelt fogalom?
Az, hogy elcsépelt lenne, inkább azt mondanám, hogy a motiváció az belülről érkezik, és hogy mi inkább eszközöket, megoldásokat hozunk, és nem már a belső motivációra. Ide, amikor már érkeznek, ezzel a belső motivációval érkeznek az üzlet felek, vagy az üzlet emberek és hölgyek. Talán ez a belső motiváció már bennek van abban, hogy valamit szeretnének változtatni. Mi inkább ahhoz nyújtunk segítséget és eszközöket, hogy ezt hogyan tegyék sikeresen, és hogy könnyítsük meg ezt a mindennapi életet, vagy ha esetleg elakadások vannak ezekben a rendszerekben, akár vállalkozási folyamatjaikban, akkor ezekre különböző megoldási javaslatokat tudunk tenni. Sőt, még ami nagyon-nagyon sikeres egy-egy ilyen workshopon, hogy nem csak mi hozzuk, hiszen mi sem találjuk fel a spanyol viaszt, és mi sem tudjuk a tutit minden esetben, de nagyon sokat segít az a közösség, hogy a workshop során egymástól is tanulnak, sőt, még mi is tanulunk a vállalkozóktól időnként újabb dolgokat.
Mi a siker kulcsa, amikor arról beszélünk, hogy egy vállalkozó próbálja magát felépíteni és próbálja a termékét eladni? Hogyan lehet befutni ma Magyarországon vállalkozóként?
Igen, itt, hogy kimondtad ezt a motivációt, tehát tulajdonképpen az tényleg egy alap kell, hogy akarjunk, de kell egy stratégia. És a stratégia felépítéséhez pedig szerintem kell a cél, kellenek tervek, és ahhoz pedig kell egy segítség igazából, hogy ezt az egészet egy kezdő vállalkozó főleg valahogy össze tudja tenni, össze tudja rakni, meg tudja tervezni, és a végrehajtás során pedig álljanak ott mellette olyan szakemberek, akik fognak tudni benne segíteni. És talán erre hoztuk létre ezt a workshopot, meg az utána való segítségnyújtásokat is, hogy ott legyünk, mi legyünk, mi tudjunk lenni a háttér nekik.
Milyen érdeklődők voltak, milyen vállalkozók látogattak el erre a workshopra?
Nagyon érdekes, hogy az évek folyamán nagyon sok mindenkivel találkozunk. Az egyszemélyes vállalkozástól, akik már régóta működnek, vagy nem találják az útjukat, vagy nem tudják, hogy merre tovább, illetve vagy éppen itt az elmúlt pillanatban is elhangzott, hogy kicsit káoszos az a rend, és hogy valahol egy struktúrát, egy rendet igyekszünk ebben megteremteni. Utána nagyon sokszor láttunk olyat, hogy kezdő vállalkozók, akik még éppen azt tervezik, hogy ötlet már megvan, de még a vállalkozás nincs is kiforva vagy kialakulva, ők is nagyon jelen vannak, és hogy nagyon sokszor azt is észrevettük, hogy akár 50-100-150 fős vállalkozásoknak a vezetői is megjelennek meg egy ilyen tervezésen, hiszen nem a konkrét üzleti terv, amit egy bank kér, vagy egy pénzügyi terv összeállításáról van szó, holott azt is érintjük nyilvánvalóan, hanem inkább egy ilyen stratégiai kitisztázás, hogy merre tovább, merre menjünk, és hogy ezekben nyújtunk segítséget, akár egy kezdő vállalkozásnak, akár egy kiforlott nagyobb vállalkozás részére. Egyébként a Gramia Solution egyébként az egyszemélyes vállalkozástól a több ezer fős multinacionális cégig foglalkozik szervezetfejlesztéssel, tehát ilyenkor mi nagyon rugalmasan figyelünk azokra, akik a workshopon jelen vannak, hogy mindenkire megoldást egyénre szabottan tudjunk adni.
Ilyenkor ez a workshop hogyan épül fel, mennyire interaktív? Most például arra próbálok kitérni, hogy akik részt vesznek, mint érdeklődők, mennyire lehet bekapcsolódni a beszélgetésbe?
Mélyen hiszünk a tapasztalati tanulásban, tehát hogy hiába beülnénk egy tantermi órára, és meghallgattunk valamit, az holnap már abszolút kiesik a fejünkből, tehát kifejezetten egyrészt az, hogy interaktív, másrészt az pedig, hogy itt helyben születnek olyan megoldások, amit maguk dolgoznak meg, sőt, ahogy mondtam, egymással a résztvevők egymásnak is ötleteket adnak, ezáltal sokkal könnyebben rögzülnek azok az úgynevezett aha élmények általi tanulásban, hogyha megtapasztaljuk, és hogy itt a helyszínen jönnek rá adott esetben egy-egy megoldásra, akkor sokkal mélyebben gyökerezik, és további tartósan megmarad a változásnak a mértéke, illetve az értéke.
Például ilyen esetekben szóba kerül-e az, hogy a munkáltató és a munkavállaló között milyen partneri viszonynak kell lennie? Most ezt csak amiatt kérdezem, mert korábban több olyan riportot készítettem, ahol például ezt kifejezetten hangsúlyozták, hogy egy munkát vállaló személynek mennyire vannak megszabva a határai, esetleg mennyire lehet kibontakozni egy munkahelyen, mennyire szigorúak a körülmények, mennyire szigorúak a határidők, hogyan viszonyul egy munkáltató és egy munkavállaló egymáshoz, esetleg ilyen jellegű témaköröket is érintettek?
Nyilvánvalóan beszélünk arról, ugye azzal kezdtük a riportunk elején, hogy küldetésről beszélünk, és hogy nagyon fontos, hogy egy munkavállaló egy céghez általában a cég küldetéséért érkezik, hogy valamihez tartozni szeretne, valamiért cselekedni szeretne, és mondjuk úgy tegyük fel, hogyha ez a cég küldetésében mondjuk, akár csak egy egyszerűt mondjuk, hogy mondjuk egyedi és olyan minőségi szolgáltatást szeretne nyújtani, ahol mondjuk az egyediségében most nem megyünk bele a USP oldalában, a Unified Selling Propositionben, de hogy mi az az egyedi dolog, vagy mi az a nagyobb rend, nagyobb nagyságrend, amihez ő, vagy nagyobb dolog, amihez ő tartozhat, az egy vonzó dolog lehet. És általában nagyon sokszor ugye egy cégtől a munkavállalók, vagy vezetői magatartás, vagy egy kulturális dolog miatt, vagy kollégális konfliktusok miatt, vagy akár a elégedetlenség miatt távoznak. Ennek mögötte nagyon-nagyon sok minden lehet. Lehet egy folyamat, lehet egy bérstruktúra, lehet egy kultúra része. Úgyhogy a fókusz az nagyon sokszor a munkavállalói jól lét. Ugye ez pedig nagyon-nagyon sok mindenből tevődik össze.
Megtervezni egy évet az nagyon nagy kihívás. Most még, amikor a riportunk készül, akkor január van, de hát ugyebár nem látjuk előre, hogy milyen folyamatok lesznek az év során, milyen nehézségekkel vagy milyen sikerekkel nézünk szemben az év során, mennyire módosítható ez az évtervezés. Tehát, hogy lehet, hogy lefektetjük az alapokat januárban, és már fél évkor észrevesszük, hogy elrugaszkodtunk a valóságtól, és most már teljesen más feladatokat végzünk, mint amit eredetileg megterveztünk. Tehát akkor itt fontos az, hogy az emberek, a munkavállalók rugalmasak legyenek.
Így van, egy pár évvel ezelőtt még mindig a éves tervezésről beszéltünk, hogy ugye januárban az éves terveket kell elkészítenünk, viszont ez már egyre inkább csökkent. Tehát annyira gyors, felgyorsult világba élünk, és felgyorsult a konkurencia, és felgyorsult a digitális jelenlét, hogy ezeket a terveket, a marketing terveket, azokat most már inkább negyedévre. Mindenképp kell lenni egy-egy éves koncepciónak, hogy mi a cégnek vagy a kisvállalkozásnak a terve egy évre, de a részletes vonalakat, azokat mindenképpen negyed évente érdemes megszabni, és negyed évente teljesen felül kell vizsgálni az egészet. Mert nagyon kevésszer tartott tényleg egy cég, amit eltervezett, és nem azért, mert ő nem jól csinált valamit, hanem azért, mert egyszerűen a körülötte lévő környezet annyira megváltozott, a célpiac, a célközönség, a konkurenciák, hogy egyszerűen stratégiát kell fordítani arra, marketing szempontból mindenképpen, hogy ő a piacon még mindig fent maradjon, és mindig sikeresen tudjon teljesíteni.
Itt tulajdonképpen a stratégiai tervezésben ugye egyrészt a marketing az, ami folyamatos felülvizsgálat alatt van, hiszen állandóan változik a gazdasági környezet, a célpiac és nagyon sok minden, ami körülöttünk van, de hogy érdemes kontrollpontokat beépíteni a vállalkozásba, legyen ezek pénzügyi kontrollpontok, akár mondjuk egy jó cashflow tervezés, vagy egy pénzügyi terv, amit megnézünk, hogy hova tudjunk belenyúlni, és ezeket lehet automatizálni, tehát lehet akár egy vállalkozás szempontjából egy kisvállalkozó is a könyvelőjétől el tudja kérni havonta a főkönyvet, még ha nem is tud rajta elmenni, csak úgy, hogyha leteszi és a földön eltáncol rajta. Jól folyamatokat, jó pontokat, hogy miket figyeljen, erre tudunk tippeket adni, és akkor már megvannak azok a kontrollpontok, ami figyelmeztető jelek, hogyha abban mondjuk valamilyen kihívás jelentkezik, akkor ő egyáltalán hova nyúljon bele, vagy csak kezdjen el újra tervezni és újra gondolni a dolgait, hogy merre tovább a sikeresség érdekében.
Egy vállalkozó, aki nekilendül annak, hogy megtervezi a 2026-os évet, ő milyen digitális eszközöket használhat, vagy milyen szoftvereket használhat ilyenkor?
Ha a digitális eszközökről mindenképpen érdemes ugye most már az AI-t használni, a ChatGPT, illetve a többi ilyen felületet, mert nagyon jó segédeszköz, de ugye nem fogja helyettünk megoldani a problémát. Tehát nagyon-nagyon sok információt kell neki adni ahhoz, hogy ezzel ugye egy sikeres tervet készítsem. Egyébként az előző kérdésedre itt visszatérve, hogy itt szó volt a munkavállalói meg az alkalmazottakról. Tehát a mi workshopunkon kisvállalkozók, nagyon sok egyéni vállalkozó, vagy kis cégek, kevés alkalmazotti létszámmal jönnek vezetők. És én azt veszem észre, hogy azért jönnek el egyébként a workshopra, hogy otthon ők mindenféle tervezési szakaszban, tervezési feladatokban úgymond egyedül maradnának. Tehát egyedül ülnek le, egyedül próbálnak hozzákezdeni, nem nagyon tudják még azt sem, hogy a segítséget hogy kérjék digitális formában. És ez a workshop tulajdonképpen arra ad nekik egy kezdő lökést úgymond, hogy milyen irányba induljon el. A workshop többi résztvevő alá tudja mindig támasztani az ő döntésüket, tudnak nagyon-nagyon jó ötleteket adni egymásnak. És ezután már, amikor majd most otthon le fog ülni, és azt mondja, hogy na, akkor tényleg leül a mi általunk kiadott vázlatok alapján megpróbálja megtervezni az évet, még akkor is tud segítséget kérni digitálisan az eszközökkel. De akkor már, én úgy gondolom, hogy akkor már tud jól tud kérdezni, mondjuk egy AI-tól, hogy ezt a feladatot kaptam, már ezt a célkitűzést megfogalmaztam magamnak, és ebben szeretnék tovább lépni, ilyen meg ilyen lépésekben, vagy ilyen meg ilyen feltételekkel. Akkor tudja használni. De úgy szerintem egy kezdővállalkozó, aki kezdő a mindenféle ilyen jellegű felhasználás terén, az nem fog, én úgy gondolom, nem fog egy reális célt, egy reális éves tervet kapni mondjuk az AI-tól.
Ha nézzük, igen, tehát, hogy kifejezetten digitális eszköz és szoftver, nem. Itt ez a workshop nem erről szól. Itt inkább azából arról szól, hogy gondoljuk végig a vállalkozásunkat, a vállalkozásunk célját, mit szeretnénk elérni. És azok az eszközök, amiket kap kapnak. Azt nem feltétlenül itt születik meg a megoldás adott esetben magán a workshopon, inkább egy inspiráció, vagy egy iránymutatás is, ami bennük van, hiszen otthon hazamennek jóval többet, amíg végig gondolják, mondjuk akár egy SWOT-analízist, amit meg elkészítünk. Egyszerű eszközökről beszélünk, nem újra kell tanálnunk fel a dolgokat, és hogy vagy egy erőforrás tervezést, hogy mi az, ami rendelkezésünkre áll. És nagyon sokszor azt is észreveszem az ügyfeleknél, hogy napok, hetek, akár hónapok is, mire újra és újból előkerül egy-egy ilyen sablon, és abba beleírnak, jönnek az újabb és újabb ötletek, ami sokat segít nekik ahhoz. Sőt, hát vannak visszatérő vállalkozóink, akik majdnem minden évben megjelennek ezen az évtervező workshopon. Mi is igyekszünk magán a workshopon egy kicsit változtatni, de hogy maga azok az eszközök, amiket hozunk, az évről érve validak és nagyon jól használhatóak.
Hogyan lesz színes ez a évtervezés? Hogyan tudjuk megtörni egy picit ezt a monotonitást, vagy ezt a mindennapi mókuskereket? Lehet esetleg ezen valahogy felpesdíteni ezt a munkaviszonyt, hogy az ember ne azt érezze, hogy már megint be kell mennem, már megint elvégzem a napi teendőimet? Vannak erre olyan fortélyok, vagy olyan inspirációs gyakorlatok, hogy hogyan lehet az ember akár már évvége felé, november-decemberben is még mindig olyan lelkes, mint amilyen januárban volt?
A tréning elemekre kérdezünk rá, tehát olyan szempontból, akkor nyilvánvalóan vannak úgynevezett energizáló feladatok, amiket mindig hozunk egy csoport számára. Már a önmagában az is, hogy ha látjuk azt, hogy a csoport nyitott arra, hogy együttműködjenek egymással, az önmagában egy óriási inspiráció. Sőt, nagyon sokszor már az elegendő, hogy végre valaki meghallgat engem, és valakinek el tudom mondani azt, hogy mi az, amivel a mindennapokban küzdük, így a utalva arra, hogy sokszor egyedül érzik magukat. Pontosan ezért sikeres az, amikor mondjuk egy női vállalkozói csoport összekerül, akkor is, és hölgyek egymás között hasonló kalapokat cipelnek a mindennapokban, és most csak hölgyekről beszélek, hogy egyszerre kell egy háztartást, egyszerre kell egy gyermeket, vagy gyermekeket logisztikázni, vezérelni, és közben még egy vállalkozást is irányítani, és ne adj Isten még emberekért is felelősen vezetőként is tevékenykedni. Ezek sokféle kalapok, nagyon nehéz ezekben mindegyikben 100%-ig helyreállni. Nagyon sok inspiráció, nagyon sok nevetés is előfordul egy-egy workshopon a tréning gyakorlatok között.
Én még azt tudnám ehhez hozzátenni, hogy mert hogy ugye azt kérdezted, hogy miben fáradnak el, vagy mitől nem lesznek már inspiráltak, ugye az egész éves munkájuk során a kisvállalkozók. Azt tesszük észre, hogy a kisvállalkozók, vagy a kisvállalkozásoknak a vezetői egy személyben akarnak nagyon-nagyon sok mindent megcsinálni, nagyon-nagyon sok munkafolyamatot. Tehát ők vezetik a vállalkozást, részt vesznek a vállalkozásba, csinálják a tervezést, csinálják a marketinget, tehát hogy rengeteg olyan részfeladatuk van, amit nem éreznek magukénak, hanem úgymond kötelezőnek élik meg. És szerintem egy idő múlva ettől lesz a belefáradás, hogy ezekkel a folyamatokkal is ők foglalkoznak. És mi próbáljuk őket egyébként arra inspirálni, hogy ami nem az ő szakterülete, és neki nehézséget okoz, és igazából teherként éli meg, azokat próbálják kiszervezni. Vannak erre szakemberek, vannak erre cégek, akik ezzel foglalkoznak, nyilván a könyvelést is kiszervezik, ugyanúgy több munkafeladatot is ki lehet szervezni, és akkor talán nem égnek ki annyira, nem fáradnak bele a monoton, olyan monoton munkába, amit ők maguk nem élveznek csinálni a vállalkozásba.
Mi volt számotokra a benyomás erről a workshopról? Sikeres volt-e? Eredményes volt? Hány fő vett részt rajta?
13-an voltak a mai napon, így van. Ezzel igazából ez a terem, ez a tárgyalóterem, ez ennyi a befogadó képessége, hogy beszélgetni tudjunk, úgymond, tehát, hogy ne egy előadás legyen, hanem tényleg egy workshop legyen. Ennyien szerintem mindenképpen tapasztalatot tudnak cserélni. A visszajelzések egyébként mindig jók, mindig elgondolkodnak. Vannak, akik visszajárók, ugyanúgy a többi. Minden évben szoktunk ilyen tréninget csinálni, eljönnek, vagy más jellegű tréningjeinkre, workshopjainkra jönnek el, és mindig úgymond pozitívan távoznak szerintem róla, így van.
Nagyon sok olyan aha élmény van, amikor akár egy egyéni elakadás is itt a workshopon kerül felszínre, és nagyon szépen oldódnak ezek a helyzetek. Nagyon sokszor az is látszódik, hogy kapcsolatok épülnek ezen a workshopon, hiszen akár egy marketinget is nézünk, egy-egy vállalkozás, akár kapcsolatban egy együttműködésre találnak a vállalkozók egymás között, és akár networkingben is továbbiakban tudják építeni ezeket a dolgokat, mármint a vállalkozásukat. Minden évben több helyszínen, több csoporttal indulunk, ez most az idén már a második alkalom volt, és még lesz egy Gyöngyösön február 12-én szintén, Heves megyére koncentrálva, illetve több megyében is jelen vagyunk ezzel a workshopon, hiszen nagyon-nagyon nagy az igény továbbiakban is az, hogy egy kicsit célirányosan menjünk, nézzünk a 2026 év elé.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában először Ignác Szabolcs András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnöke nyilatkozott az agrárium aktuális híreiről. Ezt követően a 2026. január 22-én tartott gazdasági évnyitón elhangzott előadások egyikét hoztuk el önöknek. Szatmári Péter, a Befektetés Ösztönzési Igazgatóság igazgatója előadásának szerkesztett változatát hallották, melynek címe A Nemzeti Befektetés Ügynökség szerepe a helyi befektetés ösztönzésben. Műsorunk záró perceiben pedig Bánfi Csizmadia Edit, a Gramion Solution Kft. Ügyvezető igazgatója, továbbá Tarjányi Patrícia, a Gramion Solution Kft. Vállalkozási marketing tanácsadója, közösen tartott évtervező workshopjáról számoltunk be. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.